Károly.
A második napon, hát egyelőre fogalmazunk úgy, hogy óvatosan kezeli az ember, de minthogyha a Fekete tengerről is megállapodtak volna, no nem az oroszok az ukránokkal, hanem külön az amerikaiak az ukránokkal, illetve az oroszokkal, és elméletileg a Fekete tengeren beszüntethetik az ellenségeskedéseket, már amennyiben az elmúlt időszakban egyáltalán voltak, mert kevés információ volt erről, de hát az oroszok például olyan később olyan feltételeket is szabtak ennek, mi szerint a Rosselhoz bankot, illetve más nemzetközi élelmiszer kereskedelmet támogató pénzügyi szervezetek elleni nyugati szankciókat fel kéne oldani és visszaállítani a SWIFT, vagyis a nemzetközi banki kapcsolataikat. Hát nem tudom, hogy ezek a feltételek kapásból teljesülnek-e, ez mondjuk Európának is lenne gondolom egy-két szava, meg pluszban az amerikaiaknak is, de hogy látja a tárgyalásokat Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, mennyivel kerültünk közelebb bármihez, ami a fegyvernyugvást jelenti? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát nehéz megmondani, ugye azt látni kell, hogy Oroszország jelenleg nem érdekelt a béke, ahogy mondta, fegyverszüneti megállapodás megkötésében. Érdemi fegyverszünet az lenne, ha minden harcselekményt állítanának a felek, különösen a szárazföldi hadműveleteket, mert a legtöbb ember otthon meg ott nyomorodik meg. Erről jelenleg szó nincs. Tehát itt jól látható módon korlátozott kérdésekről van szó, ugye nem lehet támadni az energetikai infrastruktúrákat, az ukrán már porig van bombázva, tehát ez Oroszországnak jó, az is inkább Oroszországnak kedvezne, ha leállnának a Fekete-tengeri műveletek, hiszen Moszkva gabona és műtrágy exportja lenne könnyebb, és valóban Moszkva utána mindig előáll egy rakás feltétellel, hogy ezt a korlátozott üzenetet is csak akkor tartja be, hogyha holott nyilván a szankciókat nem azért hozták, mert Oroszország korlátozott támadást indított Ukrajna ellen, hanem azért, mert Oroszország egy átfogó inváziót indított Ukrajna ellen. Nem látni, hogy Oroszország ténylegesen meg akarna egyezni, inkább csak halogatja, húzza az időt, és ezt meglehetősen ügyesen teszi egyébként. Tehát mindig ad valamit, mindig hangoztatja, hogy ő rettenetesen békét akar, nagyon szeretné már a tűzszünetet, de és aztán jönnek a feltételek, hogy ön is elmondta, és ennek mindig az a vége, hogy egy héttel, két héttel később lesz egy újabb tárgyalás, és addig közben az orosz erők mennek előre a fronton, újabb és újabb ukrán területeket foglalnak el.
Az első kapcsolatfelvételt még csak-csak komolyan vette az ember, mert ott külügyminiszteri szintű volt a megbeszélés, de az, hogy nem is külügyminiszteri szintű, sőt, minthogyha másod-harmadrangú diplomaták folytatnak a megbeszéléseket, ez nem jelzi, hogy ez a tárgyalás kissé komolytalan?
Ennél azért kicsit bonyolultabb helyzet, tehát azért az ukrajnai külügyi megbízott, akit egyébként most cseréltettek le az oroszok, tehát a Kiszkál logot túlzottan ukrán barátnak minősítették, és elérték azt, hogy lecseréljék a Steve Witkoffra, aki eddig közel-keleti megbízott volt. Tulajdonképpen teljes hatáskörrel fel van ruházva, egyfajta külügyminiszter helyettesnek tekinthető, és így gyakorlatilag elég magas szinten zajlik ez az egyeztetés, vele azért elég magas szinten egyeztetnek az oroszok. Itt alapvetően nem a részvevő diplomaták mondjuk úgy minőségével, beosztásával van a gond, hanem jól látható módon Oroszország részéről nincs annyira megegyezésre való törekvés, mert Moszkva stratégiai érdekei most még ezt nem támogatják, Oroszországnak több nagy támadása lóg a levegőben, tehát az erők egy részét már elkezdték rá kiképezni, felhalmoztak lőszert, és a többi, és a többi. Tehát Oroszország ezeket a támadásokat április-május folyamán végre akarja hajtani.
Mely területeket támadnának?
Kelet-Ukrajna. De itt Donyeck és Luhanszk az a két megye, amit Moszkva nemhogy 22. februárjában, hanem már 2014 tavaszán és nyarán el akart foglalni, fel akart szabadítani ugye orosz álláspont szerint, és aztán ez még kiegészült Zaporizsjával és Hersonnal, tehát Ukrajnának a négy keleti oblasztja, a megyéje, az még ott van az orosz réglapon. Egyik sincs 100%-ban orosz ellenőrzés alatt, de ugye orosz rész a hivatkozási alap, hogy úgymond önként 22. szeptemberében egy, hát mondjuk úgy erősen vitatott legitimitású népszavazáson, ahol Kalasnyikovval zavarták az embereket az urnák elé, mindenki önként csatlakozni akart Oroszországhoz.
Említette a támadások előkészítését, ez egyértelműen érzékelhető, tehát egyre aktívabb a front most itt tavasszal?
Hát most egy kicsit épp lassultak a hadműveletek, mert ott is erősen esik, tehát óriási a sár, ez az úgynevezett Rasputica. Inkább az oroszok arra várnak, hogy legyen egy kis szárazabb időszak, de az a csapatmozgásokból, a műhold felvételekből jól látszik, hogy az oroszok igyekeznek támadó műveleteket előkészíteni. Nagyjából ugyanazokon a helyeken, Toretsk, Csaszilviár, ahol már hónapok óta nyomolnak előre, itt ténylegesen napi egy domb, napi egy falu, tehát minimális teret nyernek az oroszok, iszonyatos véráldozatok árán, de az oroszoknak, mivel jóval nagyobb humán erőforrás van, legalábbis az orosz vezetésnek, az orosz családok véleményét nyilván erről nem kérdezik, belefér az, hogy mindegyes négyzetkilométerért 100-200 halott katonával, és körülbelül 600-800 sebesültel fizetnek.
Gondolom azért ukrán oldalon is elég komolyak az áldozatok, ha más nem azért is, mert egyre kevésbé hallani arról, hogy például le tudtak lőni ellenséges gépeket, vagy éppen sikeresen tudnak védekezni különböző légi csapások ellen. Ukrán szemszögből milyen most a helyzet? Mennyire lehet ezt megítélni, hogy jó lenne már némi, fogalmazunk úgy, fegyverzeti támogatás, tehát ilyen jellegű erősítés, vagy mennyire nem ez a gond?
Hát ugye az amerikai támogatás is egy hétre állt le. Tehát azt pont azért, mert azért az amerikai diplomácia is pontosan érzi, hogy az oroszok azért nem törik kezüket, lábukat, hogy megegyeznek azt. Az Zelenszkijjel való, hát eléggé félre sikerült megbeszélés követően, hogy azonnal állítja Washington, de 10 nappal később újra mennek tovább a szállítmányuk, hogy a már Lengyelországban lévő készletek azonnal elindultak, ahogy megérkezett az engedély. Nem a fegyverrel van itt elsősorban a probléma, azt Ukrajna többé-kevésbé kap. Ráadásul az európai államok pont az amerikai támogatás kiszámíthatatlansága miatt fokozták a támogatásukat, hanem az ember. Tehát Ukrajnának jól látható módon humán erőforrása van egyre kevesebb. Az ukránok közel 700 000 katonát tartanak fegyverben. Elég nehéz már pótolni a halottakat, meg a sebesülteket. Az oroszok nagyjából 1,2 milliót, ezt nem mind vetik be a frontvonalon, de ott folyamatosabb az utánpótlás. Ott sem elég, mert jól látható, hogy egyre komolyabb toborzási gondokkal küzdenek, hogy ott nincs sorozás, mint Ukrajnában. Ezért kellett úgymond észak-koreai csapatokat leasingelni, rakétatechnológiáért, meg élelmiszerért, nem tudom máshogy nevezni, zsoldosok érkeztek. Hivatalosan a két állam megbonthatatlan barátságának szimbolizálásaként. Valójában azonban nagyjából minden forrás, nyugati forrás, meg orosz, meg észak-koreai forrás erre nincs. Szerint ezeket a katonákat Oroszország kvázi bérli Észak-Koreától, hogy ők Kursz térségében az ottani ukrán betörés felszámolásába harcoltak, és amennyire tudjuk, hogy ők megint megbízhatatlanak az információk, továbbra is a frontvonalban vannak az észak-koreai csapatok.
Ha már említette Kurszkot, ott majdnem teljesen sikerült az ukrán erőket kiszorítaniuk a egyesített orosz észak-koreai egységeknek?
Nagyjából igen, minimális területen vannak még Tehát az nagyjából augusztus végére 1200 négyzetkilométert foglaltak el orosz területeken, orosz területekből az ukránok. Ebből már 100 sincs ukrán kézen, és majdnem ugyanekkor a területen, viszont az oroszok ugyanabban a térségben behatoltak ukrán területre. Tehát lényegében ez a kurszki ukrán területfoglalás, ez megszűnt. Itt látszott igazán, hogy nem is annyira az amerikai fegyvertámogatás, meg lőszertámogatás a kritikus, hanem az az úgynevezett valós idejű hírszerzési információ, amit az amerikaiak a műholdas, meg elektronikai felderítési rendszereik révén tudtak adni. Abban a nagyjából bő egy hétben, amíg az ukránok ezt nem kapták meg, lényegében megvakultak. Tehát nem tudták előrejelezni az orosz támadásokat, nem tudtak felkészülni azok kivédekezésére, nem tudtak precíziós tüzérségi tüzet zúdítani a támadó orosz erőkre, és lényegében ennek köszönhető, hogy Kursz térségében összeomlott az ukrán védelem.
Tudom, hogy nehéz megítélni, és nyilván ehhez akár jó pár év is előtelhet, amíg meg tudja ítélni az ember, de Kursznak egy részének az elfoglalása nem kétélő fegyver volt ukrán szemszögből. Arra gondolok, hogy azért itt rengeteg ember meghalt, rengeteg haditechnikai felszerelést elhasználtak, és hát a végeredmény az, hogy nagyon nagy veszteségek árán belőbb-utóbb feladni kényszerülnek ezt a területet, tehát mintha igazából semmit sem tudtak volna elérni.
Morális szempontból nagyon jó jött az egész ukrán haderőnek, meg az ukrán lakosságnak is, hogy 23 októberétől 24 augusztus elejét csak folyamatosan szorultak vissza az ukrán erők, egyik rossz hír jött a másik után. Itt egy hét alatt majdnem annyi területet szereztek, orosz területet ráadásul az agresszor területéből az ukrán erők, mint amennyit a megelőző egy évben az oroszok tudtak elfoglalni Ukrajnából. Tehát morálisan, politikailag akkor úgy tűnt, hogy megérte. Amennyire tudjuk, a terület visszafoglalásáért az oroszok rengeteg katonát áldoztak fel. Még több észak-kórai, tehát nyilván azokkal az észak-kórai életekkel nem spórolt az orosz hadvezetés, tehát irgalmatlan veszteségeket szenvedtek az orosz erők. Az az ukrán várakozás, hogy jelentős erőket vonjanak el Kelet-Ukrajnából, és ott enyhül a nyomás, nem jött be. Tehát nem minden ukrán számítás teljesült, de politikailag, meg főleg morálisan az ukrán lakosság fellelkesítése és a fegyveres erők fellelkesítése szempontjából ez egy sikeres támadásnak minősíthető még most is. Nyilván a végeredmény tekintve már nem annyira tekinthető sikeresnek, de hát háborúban sajnos nagyon nehéz előre megmondani, minek mi lesz a hatása. Valóban majd ha véget ér a konfliktus, évek, de inkább évtizedek múlva lehet egyértelmű döntést hozni arról, sőt, akkor se lesz egyértelmű döntés, hogy ez most egy jó ötlet volt, vagy ez egy elhibázott hadművelet volt ukrán részről.
Végül pedig arra kérném, hogy próbáljuk meg összegezni, hogy az elmúlt két hónap mennyire nehéz abban a szempontból, ukrán szemszögből, hogy hát mintha egy kettőszorításban lennének, az amerikaiak mindenképpen szeretnének békét köttetni az oroszokkal, legalábbis az új amerikai vezetés ezt szeretné összehozni az oroszok és az ukránok között. Igazából ez most az igazi nyomás Ukrajnán, az ukrán vezetésen, vagy a front?
Mind a kettő. Nyilván ukrán helyzet addig sem volt könnyű, amíg az előző adminisztráció nagyjából minden szükséges támogatás maradott. Messze nem annyit, mint amelyik az ukránok értek, persze, hát háborúban semmilyen támogatás nem elég egyik fél részére sem. De most sokkal rosszabb a helyzet, mert egyfelől van egy nagyon kemény orosz katonai nyomás, már a virradó, hogy 140 drónt lőttek ki ukrán nagyvárosok ellen, hivatalosan csak katonai célpontokra, de hát főleg az iráni eredetű sahid drónok pontossága, ha azt mondom, hagy maga után némi kívánnivalót, akkor nagyon finoman fogalmaztam, és mennek folyamatosan előre a csapatok. Tehát ez is egy nagyon komoly nehézséget jelent. Az meg, hogy van egy, hát nevezzük most már kissé ellenséges, és az akaratát bármilyen áron Ukrajnára kényszerítő amerikai vezetés, az meg tényleg kettőszorítás. Tehát nehéz megmondani, hogy a kettő közül melyik zavarja jobban az ukrán vezetés. Nyilván, ha hosszabb távra nézzük, csak az orosz, mert az orosz Ukrajna teljes állami létének a felszámolását tűzte ki célul. Tehát jól látható, hogy a mostani amerikai vezetés annyira meg akar egyezni Oroszországgal, hogy ezért nagyon komoly ukrán területekről is hajlandó Ukrajna helyett lemondani. Ez nyilván ukrán szempontból egy borzasztó dolog, de nincs abban a helyzetben Ukrajna, hogy érdemben bele tudjon szólni abba, hogy hogyan döntenek majd az oroszok meg az amerikaiak a feje felett a sorsáról.
Csak nagyon röviden, mert igazából kifutottunk az időből. Május 9-ig lehet béke? Vagy akár tűzszünet?
Nehéz megmondani. Az orosz vezetés döntésétől függ. Tehát ha Oroszország tűzszünetet akar, lesz. Amennyire tudjuk, Oroszország akkor még támadni óhajtana, tehát akkor még valószínűleg orosz támadó hadműveletek fognak indulni, vélhetőleg nem lesz, de tényleg nehéz megmondani, mert egy személytől, de legalábbis egy hatalmi körtől függ, az orosz vezetéstől, az ő döntéshozatalokra pedig sokkal nehezebb rálátni, mint mondjuk egy bármelyik nyugati országnál.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Jó napot, viszont hallásra.
Reggeli Monitor.
Furcsa útitársal a hátán figyeltek meg az Oaklandi Egyetem kutatói még 2023. decemberében egy cápát. Az Oakland Egyetem kutatói a Hauraki öbölben, Kavaus sziget közelében vették videóra az esetet, ami valószínűleg nem csak őket, de a cápát is alaposan meglepte. Az eset azért is volt különleges, mert a szóban forgó polip a mélyebb vizeket szereti, míg a rövid uszonyú makó cápa, amelynek a hátán ült, nem kedveli a mélységet. A szakemberek még 2023. decemberében vizsgálódtak az öbölnél, amikor egy furcsa dologra lettek figyelmesek. Egy cápa uszonyán narancssárga foltot lehetett látni, írja az IFL Science. Hogy közelebbről is meg tudják nézni, egy drónt küldtek a levegőbe, a felvételről pedig rögtön kiderült, hogy egy polipról van szó. Rochelle Constantine, a csapat vezetője szerint a polipnak nagy élmény lehetett az út, a cápa ugyanis 50 km/h sebességre is képes. Azt egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy miként találkozott a két állat. Bár a cápa fogyaszt polipot, nehéz elképzelni, hogyan lett az ételből kalap.
Ez a Reggeli Monitor.